Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mostanában szinte mindenki panaszkodik. Sokszor joggal. Magunk körül csak az űrzavart és a törvénytelenségeket látjuk. Mégis, mintha tudatosan keserítenének el minket, és mi sajnos elhisszük az éter hullámain eljuttatott üzenetekben, hogy szörnyű a világ. Valójában hihetetlen sok nagyszerű ember él mellettünk. Mai műsorunkban három ilyen emberrel ismerkedhetünk meg, mindhárom jogász. A legtöbb ember idegenkedik ettől a területtől, csak a haszonszerzés lehetőségét látja benne. Pedig a jog is tud keresztény módon élni. Mai műsorunknak ez a kérdése. Vajon lehet-e a jognak és a kereszténységnek köze egymáshoz? Először egy ügyvéd szólal meg, Hok Gyula, akinek teljesen véletlenül jutott el hozzám egy keresett levele, amelyet egy pap ügyében adott be. Felkerestem, nagyon jót beszélgettünk. Aztán ellátogattam Zlinszky Jánoshoz is, aki alkotmánybíró volt, a Pázmány Péter Egyetemen tanít. Végül Szatmári Bélát hallják, ő bíró és a Károlyi Egyetem jogi karán tanít. Egyházjoggal foglalkozik. Először tehát Hok Gyulát hallják.
Az igazság nem abban az emberi értelemben fog győzedelmeskedni a Földön, ahogy mi azt elképzeljük. Jézus igazságosztó terminátorként kellett volna, ugye jól pofán verni a rómaiakat is, mindenkit, és mint nagy vadnyugati hős kellett volna erőt fitoktatva és dagadó muszklival megváltani a világot. Az, hogy nem így történt, az nekünk is üzenet.
Akkor megkaptam ezt a feljelentő levelet, nagyon megdöbbentő, hogy ilyen leveleket nem szokott az ember látni a bíróságon. Bibliai idézetekkel adta be az ügyészségre ezt a keresetet.
Kicsit hosszasabb magyarázat szükségeltetik. Én gyerekkoromban nagyon komolyan papnak készültem, és ez 11 éves koromban azzal maradt abban, hogy akkor azt mondtam magamnak, hogy én nem vagyok elég jó ember ahhoz, hogy pap legyek. Most így visszanézve azt kell, hogy mondjam, hogy szinte semmilyen saját erőfeszítést nem kellett azért tennem, hogy a piaristákhoz bejussak, hogy utána fölvegyenek a jogi karra, hogy utána állásom legyen, hogy utána előre jussak. Minden ment magától. Ügyvéd lettem, többé-kevésbé úgy éltem és úgy gondolkoztam, mint az ügyvédek többsége. Még egyszer jött egy nagy kísértés. Annak a képében, hogy állandó zaklattatásnak voltam kitéve belülről, hogy milyen disznó vagyok, hogy nem lettem pap, mert lám-lám engem az Isten papnak hívott, és én galád módon hagytam, hogy a világ élet elsodorjon. A megoldás kulcsát az Ördög ügyvédje című film jelentette. A film egy fiatal amerikai ügyvédről szól, akit az ismeretlenség homályából érdekes módon kiemelnek, és elkerül egy nagy hatalmú New Yorki, nagyon nagy menő ügyvéd irodához. Belekóstol mindenben, ami ezzel együtt jár, a hatalmas pénzek, a hatalmas disznóságok. Alaposan tönkre is megy az élete emiatt. Végén van egy nagy jelenet, amiből kiderül, hogy az Al Pacino által alakított ügyvédiroda vezetője az maga a sátán. Akkor megkérdezte, hogy mondd, miért a jog, miért azt választottad? Erre az Al Pacino széles mosollyal válaszolja, hogy mert az nyit meg előttük minden ajtót. Az új papirend fiacskám. És akkor esett le a tantusz, hogy aha, hát akkor nekem így kell papnak lennem, ügyvédként. Tehát ma úgy látom, hogy remélem nem sértem meg a lelkész tiszteletes urakat, hölgyeket. Nekünk annyi előnyünk van a szó hagyományos értelme papokhoz, lelkészekhez képest, hogy mi a társadalom olyan szeletébe tudunk papként befurakodni, ahová esetleg az ő kezük nem ér el. Elég csak az, hogy az illetőnek legyen egy jogi ügye, amiért ügyvédhez kell fordulnia.
Ez azért különös, mert azért az ügyvédi pálya meg a jogászság most nagyon-nagyon divatos, tehát egyáltalán nem a segítő szakmák közé sorolják, hanem inkább egyfajta hatalom párosul a jogászsággal.
A hatalom önmagában nem rossz. A hatalom az olyan, mint a kés. Lehet vele kenyeret szelni is, meg embert ölni is. Ugye igyekszünk valóban befurakodni az aktákba, befurakodni az aktát kézbe vevő rendőrök, ügyészek lelkébe, szívébe. Szórjuk a magot, aztán ki tudja, hogy mi kell ki belőle.
Az a felvetés van a keresetlevélben, hogy ugye alapvetően egy keresztény ember nem keresi a maga igazát.
A Szentírásból tudjuk, hogy miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot. Sok esetben az a helyes magatartás, hogy nem nagy hanggal fölkelek az igazságért, amennyiben az igazság annyit akar, hogy nekem van egy egy érvényesíthető jogom, követelésem, és akkor azt jogszerűen tűzzelvassal végigvihetném. Valóban a keresztény magatartás sokszor azt jelenti, hogy önként lemondok erről. A jelentés ugye amiatt született meg, hogy a plébános atyát a rendőrök üldözőbe vették, és a város szélén föltartóztatták, amikor ment haza az október 23-i eseményekről. Semmilyen törvénysértő dologba nem keveredett bele, egyszerűen csak ott volt. A város szélén föltartóztatták, kiszálltak a kocsiából, megmotozták, az éjszaka hidegben polló levet köztették, ott áltatták, miközben ráadásul még a papírhivatását is gúnyolták. Ráadásul kerekperec megtagadták a nevük szolgálati helyük azonosító számok közlését, amely minden esetben kötelező. Alkotmánybíróság egy korábbi ügyben már kerekperec kimondta, hogy nem arctalan tömegként vannak jelen a jogi személyekkel szemben, hanem konkrét tetten érhető emberekként. Több szála volt annak, hogy végül is miért tettük meg a följelentést. Egyfelől azért, mert hatalom részéről tapasztalt tömeges jogsértések ellen jogszerű eszközökkel így lehet tiltakozni, hogy az emberek nem hallgatnak és hangot adnak a véleményüknek, a sérelmüknek. Nem azért, mert bosszúállók, hanem egyszerűen csak azért, hogy a fejekben, a szívekben tegyük helyre a dolgokat. Ez egy olyan üzenet volt, hogy maradjanak csöndben, féljenek, üljenek nyugodtan a fenekükön, és akkor nem lesz semmi baj. Hát erre mi lehet egy normális válaszreakció, hogy az ember a maga békés szelíd eszközeivel megüzeni, hogy nem félünk. Bátran akár az égő kemencébe is, vagy az oroszlán verebe is bemegyünk, mert tudjuk, hogy ez így van jól.
A másik ügyről is hallhatunk egy pár szót.
Paplajos szívsebész professzor úrról van szó, aki társadalom egyetemben október 23-án igyekezett az állami rendezvények színhelyére a Kossuth téren, hogy ott az ünnepségen részt vegyen. Ugye a környéken felállított rendőrkordon őt is megakadályozta. Érezhetővé vált, hogy a földgyölelmű tömegben, mondjuk így nagyon finoman, bizonyos feszültség támadt. Professzor úr a rendőrkordonok hátat fordítva és a földgyölelmű tömeg felé fordulva arra kért mindenkit, hogy vessék alá magukat a rendőri utasításoknak, a rendőrök csak a dolgukat végzik. Erre az volt a válasz, hogy rendőr pajzsal jócskán kapott ütlegelést. Hogy miután megverték, a professzor úr fölállt, és megint csak a tömeg felé fordulva azt kérte, hogy az itt lévő rendőrök ért mondjanak el egy mi atyánkot. Az egész tömeg végigmondta vele, majd csendesen szétoszlott. Akinek füle van, hallja meg.
És ez egy hasonló ügyészségi feljelentés lett.
Hasonló bibliai idézettel kezdődött. Jézus az őt megütő poroszlónak azt mondja, hogy ha rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jól, miért ütsz engem? És hogy kerek legyen a történet, úgy zárult, hogy ha már Jézustól vett idézettel kezdtem, egy Kádár Jánosnak tulajdonított mondással zárom, legyen minden az, ami a neve. A krumplileves, az legyen krumplileves. Így a rendőr, legyen a rend, őre. Független attól, hogy melyik oldalon kik állnak. A jogalkotás és a jogalkalmazás nyug technikai kérdésé degradálódik, olyan, mint a favágás, amely szomorú, mert nem is kell még kereszténynek se lenni ahhoz, hogy megértsük a rómaiak, miért hívták a jogot a jó és a méltányos művészetének. Jónak is kell lenni a jognak, méltányosnak is kell lenni, és művészetnek is kell lennie. A jogból, rossz indulatból vagy sem, de a moralizálást igyekeznek száműzni. Volt olyan bíró kollégin, aki kerekperec meg is mondta nekem, hogy kérem, ügyvéd úr, ez olyan, mint a matematika. Osztunk, szorzunk. Hát igen, ám csak, hogy olyan dolog nem erre lenne való. Volt olyan eset, amikor vettem magamnak a bátorságot, és meg is kértem az eljáró bírói testület tagjait, hogy kicsit helyezkedjenek felül a polgári perrendtartás szabályon, ahol a bíróságnak most már bevallottan csak a jogszolgáltatás a dolga, nem az igazságszolgáltatás. Én azért megkértem az eljáró bírókat, hogy minek utána hiteles forrásból, a Szentírásból azt tudjuk, hogy nincs hatalom mástól, mint az Istentől. Tehát minden földi hatalom, legyen az rendőri, bírói, tanári, bármilyen, az mind arra való, hogy helyesen éljünk vele. És erre kértem a eljáró bírókat is. Ott úgy látom hatott.
Mióta van ez egyébként vélemény szerint, hogy így eltorzult a jog? Tehát mi az oka ennek?
Ez egy hosszabb történet, mert amióta világ a világ, a hatalommal ugye mindig visszaéltek. Ez egy hozadéka volt az állam és az egyház jogi értelemben is vett szétválasztásának. Talán ez a fajta szekularizáció is egy lépés volt afelé, hogy a jog elszakadjon attól, hogy milyen erkölcsi alapokat kell szolgálnia.
Tehát mondhatjuk azt, hogy a transzcendensnek a száműzése a világi életből, ez valahogy szükségszerűen ezzel jár. Előbb-utóbb az erkölcstelenség jön el.
biztos vagyok benne, hogy a jogalkotás, a jogalkalmazás terén is nagyon sokan vannak azok, akik tisztességesen állnak hozzá a saját munkájukhoz. Azért az alapvető baj, hogy maga a jog nem erkölcsi megfontolásokból táplálkozik. Önálló iparággá vált, detronizálva van, meg van fosztva a szellemi lelki lényegétől, és ez szomorú.
Mivel a társadalom egy részének, nevezetesen a termelésből hasznot húzóknak, az az érdekük, ha gyorsan minél több áru fogy, még akkor is, hogyha ezzel a holnapot éljük fel, és mások elől a falatot vonjuk el, tehát azt magyarázzák nekünk reggeltől este közösségi eszközökkel, hogy minél többet fogyasszunk, és minél több fogyasztás lehetőségét elérni törekedjünk, magyarán anyagi javakat hajszoljunk.
Egy keresztény ember, aki a joggal él, mit tehet?
A keresztény embernek elsősorban keresztényül kellene élnie. Erények, amiket hát úgy tanultunk, mint takarékosság. Jó szívűség. Nem, ezek már nincsenek nagy betűkkel írva. Kérdezték tőlem a tanulmányok, hogy az én keresztény erkölcsi nézetem nem akadályoz abban, hogy jó ügyvéd legyek, mondjuk, vagy voltam légyen. Nem akadályoz. Kifejezetten hasznos rá távlatilag. És ugyanúgy használt, amikor alkotmánybíró voltam, és használ, akkor a gazdasági bíró vagyok, vagy éppenséggel tanár. A jog keretet ad arra, hogy az ember kiélhesse a maga szabadság teljességét. Mivel csak az anyagi értékrendben tudunk számolni, összekeverjük az értékrendeket. Mert szűk az a kapu, amin be kell menni, és ugye nehéz a gazdagnak bejutni, és nem oda akar jutni. Hát nyilván nem akar oda jutni. Igazából nem hisz benne, vagy azt gondolja, hogy majd a végén rendbe teszem, és addig élvezem az életemet. Csak hogy a egyén életét azt el lehet rendezni a keresztény megváltás tanítása szerint a végén is. De a társadalom életét nem lehet visszafordítani, ha egyszer elrontották, mert az evilági törvények szerint működik. Mi most az unokáink meg a gyerekeink világát éljük föl. Imáron sajnos közel 30 éve.
Az individuum, az egyén, a személy van a jognak és a középpontjában, és egy kicsit ebből eredesz, hogy ilyen zsákutcákba bele tudunk futni.
A másik rendszerben a közösség magasabb rendűségét hirdettük az egyén fölött.
A kommunizmusban?
Igen, hát meg a nácizmusban, meg több más diktatórikus rendben. Azt mondtuk, hogy ami a többségnek jó, azt kell csinálni. Na ez ugye odáig vezet, hogy a kisebbségből szappant is lehet főzni. Hogy ez csődbe visz. Itt az úgynevezett közjogot hangsúlyozták túl. Kétféle jogterület van egymással, egyenrangún. Mint az ember, kétféle lény egyszerre. Az ember egyén, amit nem a jogad, a jog csak elismeri. Azt a teremtő adta. Most ez más kérdés, hogyha nem hiszünk a teremtőben, akkor honnét vesszük a emberi jogot, mert akkor a magunk belátásából vehetnők. A belátás azonban már ugye lehet többségi kérdés, mert attól, hogy valamit többen mondanak, nem biztos, hogy igazuk van. Másrészt az ember ugyancsak természettől és Istentől rendelten közösségi lény, emberiséget teremtett az Isten.
Akkor lehet mondani, hogy itt a két véglet csapongott.
Most
tehát, hogy most a közösségiből
benne vagyunk abba a végletben, hogy az egyént hangsúlyozzuk túl. A tulajdon, termelés, azok ilyen egyéni csoport érdekeket látszanak felszínre juttatni. A közösség rendjének ezeket a magán túlhajtásokat le kellene nyesegetni. Na most akkor, amikor a múlt rendszerből mi ezt a túlzott közösségi hangsúlyozást átváltottuk, akkor az alkotmányban azt mondtuk, hogy köz- és magánszféra egyenrangú. Ma a közszféra nem egyenrangú a magánszférával, mert a közvagyon nem érdekel senkit, úgy működtetjük, mintha magánvagyon lenne. Magán rendelkezési jogot adunk olyan embereknek, akiké az nem. Volt az a Tocsik Márta ügy, írtak róla pont eleget. Hogyha nem azt teszi az állami vagyonnal a kezelője, amit a törvényhozó akar, akkor azon ő nyer. Hát ez egy abszurdum. Tehát a törvény megszegését jutalmaztuk.
Nem a jog a hibás?
Nem a jog a hibás. Itt az a hibás, aki a jogot így használja. A jog önmagában nem érvényesül, az írott malaszt. A hitnek is, a jognak is emberben, emberekben kell aktivizálódnia. És hogyha nem aktivizálódik, akkor nem ér semmit. Na most a hatalomnak, ha hatalomra került, igazából nem érdekel, hogy a jogot betartsa rövid távon. Ugye a hatalomnak ma már hosszú távon kellene dolgoznia, és globális méretekben gondolkodnia. Nyíltan bevallott dolog, hogy érdemesebb 2-3 évig hazudni, hogy megnyerjük a választást, még ha nagy baj is lesz belőle, de akkor újabb 4 évre milyen kakassza kulcs. Ez nyilván nem egy erkölcsös magatartás, de hasznos volt azoknak, akik ezt alkalmazták. Nem a jogrendje teremtette ezt a lehetőséget. A jogrendje erkölcsös emberek számára van írva, meg éber emberek számára van írva, akik odafigyelnek, és meghallják, ha a szavakban hamis hangok vannak. Azonban ma a társadalomnak annyi mindenfélét mondanak, hogy nem tudja kiválogatni, mi az igaz és mi a hamis. Annyi mindenfélére felhívják a figyelmet, hogy végül is semmire se figyel. Meghirdetett politikájuk van arra, hogy a társadalmi szolidaritást a minimumra csökkentsük, mert az sokba kerül.
Mit tehetünk? Ugye mindig ez a kérdés, tehát egy keresztény ember ebben a világban mit tehet?
Keresztény ember ebben a világban először is önmaga kellene, hogy keresztény legyen. Ha megnézzük a mai politikai mozgásokat, ugye ez a kiderült hazugság és a meghirdetett gazdagsági elvek valahol már kezdenek hatni. Nekem erős kétségeim vannak először is abban, hogy mi akarunk-e leszállni arra a nívóra, amin valók vagyunk, közösen, vagy pedig igazából irigyeljük a fönt lévőket azért, hogy mi nem tudunk odáig fölmászni. És amíg így van, addig nem vagyunk keresztények. Ha nem tudunk a magunk vonalán polgári erkölccsel, nem a múlt rendszerből jött módszerekkel érvényesülni, akkor ugye alapítunk új pártot. Úgy nőnek most már a kis pártok, mint a gomba az eső után. És ez nem baj önmagában, de ki ellen nőnek ezek a gombák? Egymás ellen. Nem azt mondja, hogy hiányzik ott még valami, amit hozzá akarok tenni, és akkor ezzel teljesebb lesz a kép, hanem el akarom venni tőle, mert ő nem egészen úgy mondja, hogy én. Eleve nem keresztény. Hogy a lényeges dolgokban döntsünk először, és ne a lényegtelenekkel veszünk össze. És lehet eszmét váltani, amíg arra van idő, a végén döntésre kell jutni. A sok kis szétforgácsolt erő el fog veszni.
De a kompromisszum
készség. Meghasonlott ország elpusztul és ház-házra omol. Egy olyan sorrendet kell megállapítani a közéletbe, mi az, amit leginkább akarok. Mi az, amiért valóban áldozatot vagyok hajlandó vállalni.
Egyfajta kettőség tapasztalható az írott jog és a joggyakorlat között. Természetesen vannak nem jó jogszabályaink is. De hát ezt úgy gondolom, hogy mindenütt a világon előfordul ilyen. Azonban sok esetben még a jó jogszabályok sem helyesen érvényesülnek. Nekem is vannak személyes tapasztalataim, amikor teljes megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a bíróság adott esetben nem az én jogértelmezésemet osztja. A bíróság hozhat olyan döntést, ami eljárásjogi szempontból, vagy akár anyagi szempontból is nagyon szép, nem támadható ítélet, csak éppen nem alkalmas az elévitt társadalmi problémának a megoldására. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak az alaki jogszabályoknak kell érvényesülni, hanem érvényesülni kell a törvények szellemének is. Van olyan eset is, bár ez bíróként kimondva lehet, hogy sokan nem fognak vele egyetérteni, nem feltétlenül is minden esetben a jog betűjét kell pontosan betű szerint alkalmazni, hanem azt a fajta jogalkotói szándékot kell kutatni, aminek érdekében az a bizonyos alaki jogszabály megszületett.
Vajon a kereszténységnek, a hitnek lehet-e ebben valami szerepe?
Számtalan tanulmány született a jogelméletben, ami arra próbál rámutatni, hogy kizárólag a tárgyi jog alapján, mint ahogy az előbb is említettem, nem lehet ítélkezni. A jogot mindig meg kell, hogy határozza valami erkölcsiség. Tehát az a jog, aminek nincs erkölcsi alapja, az nem igazán alkalmas a társadalmi problémáknak a rendezésére. A világ nem így néz ki, de azért én magamon kívül is ismerek jó néhány kollégát, akinek az egész ítélkező tevékenységét ez meghatározza. Zrinszky Jánosnak jelent meg egy csodálatos tanulmánya, amely a keresztény értékeket kutatja a jogban. A méltányosság, az igazságosság, azok nem jogi kategóriák. Ugyanakkor ezek együtt alakultak, fejlődtek és élnek együtt a joggal. Enélkül a jogász nem képes jó ítéletet hozni. Ha valaki keresztény erkölcsiség alapján állva ítélkezik a bírói pulpituson, akkor mindezeket hozza magával. Méltányos, igazságos, tisztességes, erkölcsi fogalmakhoz igazodó ítéletet várják el a bírótól.
De ez igazi objektivitás, mikor az ember nem objektív?
Az objektivitás az nem azt jelenti, hogy csak a jogszabályok alapján dönthetünk, hanem azt jelenti, hogy pártatlanul kell, hogy döntsünk. Szubjektum nélkül nem lehet ítélkezni, ugyanis akkor gépekre bízhatnánk az ítélkezést, az emberi oldalt mindig vizsgálni kell.
Kálvin János jogász volt, van ennek esetleg valami jelentősége?
Az egyház szervezeti munkáiban ez egyértelműen meglátszik. Mind a mai napig problémát jelent számomra, egyházi emberek között forgolódva, hogy az a bizonyos kálvini tétel, ami az állam és az egyház elválasztását mutatja, lényegében azon az elképzelésén alapul, hogy igenis élesen ketté kell választani a teológiailag tételezett egyházat, tehát a úgynevezett nem látható egyházat, és a látható egyházat, tehát azt a formát, amiben itt mi emberek, keresztény emberek a magunk egyházi életét vagy éljük és szervezzük. Egy emberek közötti szervezetben emberi hibákkal jellemezhető szabályok szerint élhetjük csak a vallásos életünket. Kálvin ebben csodálatosat alkotott az institúcióban, nagyon szépen megfogalmazta ezt. A gyakorlatban azonban sajnos még mindig nem ment át. Tehát több száz év óta, mióta kálvinista egyházról beszélünk, igazából nem valósult meg kálvini egyház szervezet, mert itt a nem lelkészi egyháztagok szerepe soha nem jutott el arra a szintre, amit Kálvin szeretett volna a egyházában megvalósítani. Mi megpróbáljuk a teológusokat jogra tanítani, de soha nem lesznek igazából jogászok. Nagyon távol áll egyébként egymástól a két dolog.
Igen,
hiszen a teológia az alapvetően egy elméleti, filozófikus tudomány. Ezzel szemben a jog alapvetően pragmatikus. Tehát nem lehet jogi érvekkel szemben filozófiai érvekre, vagy viszont hivatkozni. Mi megpróbálunk jogászok segíteni a lelkészeinknek abban, hogy jó jogszabályokat alkossanak.
Szatmári Bélát, Zlinszky Jánost és Hock Gyulát hallották.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Kereszténység és jog. Megnéztem azt a filmet, amelyet egyik beszélgető társam ajánlott. Az Ördög ügyvédje. Bár nem szerettem ezeket a rémisztő amerikai filmeket, mégis nagyszerű üzeneteket rejtettelek köntös alatt. A film ördöge például úgy kergeti áldozatát vesztébe, hogy szó szerint soha nem hazudik. Csupán hiúságát kihasználva csúsztatja lépésről lépésre a halálba. A film ördöge kimondja: a jog a legalkalmasabb arra, hogy célt érjen. A napokban hallottam, hogy jogászhallgatókat tanítottak úgy, hogy egy csoportnak a vád, a másiknak a védelem mellett kellett beszédet mondania, azután cseréltek. Magyarán hazudni tanították a hallgatókat. És pontosan azt tapasztaljuk társadalmi méretekben, amit a film ördöge is elér, egyedül vannak az emberek, és minden támpontjukat elveszi. Dr. Káler Frigyest hallhatják, aki szerint az erkölcsi támasz nélküli jog a jog halála. Utána egy fiatal jogászt is hallhatunk, Tamás Csabát, aki ugyanarról a témáról, a kereszténység és a jog kapcsolatáról beszél. Most tehát Káler Frigyes következik.
A jogot sokan úgy képzelik el, ahogy azt tanították is egy időben, hogy az az uralkodó osztály akarata, amit az állam kényszerrel érvényre juttat. Ha csak ez a jog, az a jog halála. A jog ugyanis csak olyan normarendszer lehet, amelyet a többség elfogad. Azért fogad el, mert erkölcsi alapja van, és a társadalom megtapasztalta, hogy ilyen keretek között jobb élni. Hogy a 10 parancsolatnál maradjak, a ne ölj parancsa, amely átjött a jogba. Ha valaki úgy öl meg valakit, hogy annak nincs megfelelő indoka, mondjuk jogos védelem, abban az esetben a jog ezt meg fogja tett arányosan torolni.
De itt is van egy csomó olyan része ennek, ami azért társadalmi konszenzus kérdése, az abortusz, ugye?
A jogtól különböző érdekek természetesen megpróbálnak eltérni. Most, ha ez odáig megy, hogy a jog mögül kifut az erkölcs, akkor az egyfajta önkényes szabályá válik. Lehet, hogy van a államhatalomnak ereje kényszeríteni. A kommunizmusnak is volt sok olyan törvénye, aminek semmiféle erkölcsi alapja nem volt. Nem volt a társadalmi konszenzus sem mögötte. Mégis volt erő kikényszeríteni, kikényszerítették, milliók tragédiájához vezetett. Ezek a szabályok, amik jogi köntösbe jelentkeznek ugyan, de nincs mögöttük a társadalmi konszenzus, nincs mögöttük az erkölcs, ez az, amire azt mondjuk, hogy ez a jognak a halála.
Az 50-es évekről írta ezt, hogy gyakorlatilag meghalt a jog, nem?
Igen, itt van egy másik jelenség is, amikor élnek jogszabályok. Mondjuk azt a vallásszabadság. Mert ez le van írva. Mégis az 50-es évek a vallásüldözésnek egyfajta fellángolását adták, mert jött egy csomó olyan szabály, nem voltak ugyan jogszabályok, mert párthatározatok voltak, meg titkos utasítások voltak. Ezek fölülírták a kihirdetett jogot. Ezeket neveztem én pseudo-jognak.
Mert ugye egy külső érdek van ez a szabály fölött.
Egy hatalomnak, ez egy zsarnok hatalomnak ideológiáját, érdekeit tükrözik. Ugyanezt csinálta a nácizmus, és ugyanezt csinálta a bolsevizmus. A németek ugye Führervolénak nevezték, a Führer akaratának, ami jog.
És mi a helyzet ma?
Ma én joghaláról nem beszélnék. Jogbizonytalanságról igen. Sokkal nagyobb a jogbizonytalanság látszata, mint maga a jogbizonytalanság. Mert az, hogy egy ügybe két különböző fokú bíróság másképp foglal állást, ezt a média olyan gyönyörűen föl tudja tupírozni, ami tulajdonképpen egy jogállamban természetes dolog, hisz azért van a fellebezési fórum. Hogy nagy a bonyodalom, az biztos. Meg kell nézni a legfelsőbb bíróság döntvénytárát. Igen vaskos testes kötet.
Szóval akkor a kapkodás a baj?
Jó részt a kapkodás. Ismerje a nemzetközi jog is, a strasbourgi bírósághoz is fordulnak, ugye a fair eljárás hiányát sérelmezve. Nos, ez a fair eljárás, a tisztességes eljárás mindenkire, minden ügybe kötelező. És ha ez megvan a különböző érdekű és szembeálló politikai erők részéről, akkor nem látnám már reménytelennek a helyzetet.
Mit tett egy keresztény ember, egy keresztény jogász?
Igyekszik mindent megtenni annak érdekébe, hogy a gyűlölet tüze oltassék, hogy a józan ész, a becsület hassa át a jogvitákat is, meg a mindennapi életet is. Én az életfonák oldalán állok, miután büntetőjog a szakmám. Ezek mögött, az esetek mögött mindig ott kell látni az embert is, a vádlottba is, és a sértetbe is.
Mit gondol a halálbüntetésről?
Egyesek a jogállam jellemzőjének tartják, ahol nincs halálbüntetés. Mindenki gondolkozzon el azon, hogy humánusabb az, ha mondjuk egy móri típusú gyilkosságsorozat elkövetője 50 évet raboskodik, mert most éppen 20 éves, és
igen, nem csak tudom. Ugye itt a bizonyíthatóság. Tehát akik ellene vannak, és a filmek, és amik ezt reklámozzák, arról szólnak, hogy ember soha nem tudja pontosan, hogy mi történt.
Tudja. Most más kérdésünk a halálbüntetéssel visszaéltek. Ismerem a utóbbi 35 év bírói gyakorlatát. Nem futhat bele egy olyan tévedésbe, ha betartják a törvényt. Például alapvető szabály, hogy bizonytalan tényt soha nem lehet a vádlott terhére értékelni. Talán egy olyan eset volt, ahol végzetes tévedés történt, azt hiszem talán Szolnokon, ma már nem történne, mert a DNS és egyéb eszközök teljesen más optikát adnak ennek. Egyébként a bírói gyakorlat, ahol a legkisebb kétség fölmerült, soha nem alkalmazott halálbüntetést a utóbbi 30 évben. Ez inkább elvi, mint gyakorlati kérdés.
Végülis akkor ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy féken tartsák a bűnt?
Nem a büntetés tartja igazán féken a bűnt. Azt tartja a féken a bűnt, ha minden bűnöző kikerülhetetlenül elnyerni a büntetését. Egy társadalomnak az erkölcsi állapota alapvetően és karakteresen meghatározza, hogy hol állnak a bűnözési statisztikák. A bűnözésnek a visszaszorítása az valahol az ember belső igénye, hitbéli meggyőződése. A társadalomnak a lelki egészsége, aminek szerves része az erkölcsi egészség, nélkülözhetetlen.
Pont az emberi jog és a társadalomban beleélő szokásunk az ellentétére, Japán nagyon jó példa. Mert ott ez hogy nézett ki? Ott volt egy távolkeleti kultúra, és aztán jött a jog, ami nyugatról került be Japánba. Nyugatról, az Európából, és ott ugye minden mai napig ki lehet mondani azt, hogy nem szeretik a jogot a japánok. Azért de mégis mit jelent ez? Pont ez, hogy nekik volt egy olyan szokásrendszerük, normarendszerük, amihez nem volt szükség a jogra. A legszűkebb értelmevett életünk igaz, hogy jogáltal le van szabályozva nagyon komolyan, de nem kell, hogy találkozzunk vele. Klasszikus példája, hogy ez a házassági jog, öröklési jog, magájog. Családi jog, ugye a neve, de ez már akkor kezdjük alkalmazni, amikor családról is beszélünk. Családi jog nagy része arról szól, kapcsolattartás, tartás, tehát olyan szintek, ami már a család utáni állapotot szabályozzák, nem a családot magát. Ezért mondom, hogy a jog egy ilyen absztrakt normarendszer, ami akkor van, ha már nincs az előző, ami számunkra a kereszténység által megtestesedett parancsok, törvények és hát a hitünk. Most áttértünk mi is arra a fajta jogi kultúrás, ami ez egy Nyugat-Európában már kicsit régebb óta hódít, hogy ami ez nekem jogom van, a jogszabályból következik, elmegyek minden szempontból a magam irányába a szélső határig, és nem azt keresem, hogy ami a másik féle való viszonyomban a közös kompromisszumnak a tere. Nem, nemzet két hónapig, három hónapig, és talán persze a másik bepereli. Így mindenki elment a két legszélső irányba, ami neki, mint a két félbe lehetséges. Egyéni oldalon a túlhangsúlyozásra vezet. Tehát, hogy most itt van egy közöttünk egy szerződés, nem az a célunk, hogy az maximálisan teljesüljön, hanem mindenki megkeresi azt, ugye, hogy hol lehet egy kicsit enyhíteni.
Ez jó, az alanyi jog.
Megint, ha visszamegyek a kis kedvenc japános példámhoz, ugye ott a jognak tényleg van a két fő oldala. Ez a tárgyi oldal, amikor a jogszabályokat fejezi ki, és van egy alanyi oldal, amikor az egyénnek abból a jogszabályból származott jogait érint. És nem tudtak mit kezdeni ebben az alanyi oldala. Tehát le volt írva sok minden a jogszabályokba, rendezett nagyon sok viszonyt, és nem tudták belőle leszűrni azt, ami számukra ebből következik.
Mert ott hogy?
Mert ott, ugye, nekem jogom van. Tehát nekem, ez egy közösségi társadalomban egyszerűen egy annyira új elem, persze most már háború után már azért szép lassan a társadalomba beépült, de nagyon lassan. Mint a rendszerváltás óta nem, hogy jó oldalra indultunk volna, hogy egyezzünk meg, hanem inkább erre jobban nyílik az olló.
Talán annyit egy keresztény ember mondhat, hogy érdemes lenne olyan jogszabályokat alkotni, amelyek sokkal inkább a közösségi felelősségre appellálnak, és nem az egyén felelősségre. És egy nagyon egyszerű példát mondok, ami egy borzasztóan zavar, ez pedig a parkolás. A parkolórendszer arra épül, hogy én, mint egyén, egész biztos, hogy nem akarok fizetni. Azt keresik, hogy hol csapjanak a fejemre, hogy én nem fizettem. És akkor a kések 5 percet, akkor ugyanannyi büntetést kapok, mintha nem fizettem volna egyáltalán.
Igen, igen. Tehát a közösségi felelősség, azt már ma nem mondhatjuk ki, mert ez ugye a régi falközösségi társadalomra jellemző, ugye a kis közösség volt felelős minden egyes tagja, és a kollektíve ott tényleg bűnösség volt, és megtorlás, hogyha bármilyen bűnelkövetés. Tehát ez már idejét múlt. Hát igen, kellene bízni mind a két félnek egymásba. Ez nagyon ilyen jogon kívüli kifejezés, de hát...
Az a baj, hogy ez egy ördögi kör, tehát igen. A parkolóra, ez egy tipikus példa erre.
Tehát itt a korlát nagyon alacsonyan van egyik fél szempontjából. Két félnek, ha megvannak a korlátai, ami ad egy mozgásteret is, hát akkor sokkal egyszerűbb lenne. Hát...
Ennek az a drámája, hogy engem arra szoktatnak, hogy kerüljem a szabályokat. De emlékszem, amikor 10 évesek voltunk, mi eltéptük a buszjegyet. Ha nem volt nálam buszjegy, és utána utaztunk, akkor utána vettem egyet, és eltéptem. Mert valahogy volt egy ilyen belső szabályozó. Persze sok embernek nem volt, de létezett ez. És ma még a mi köreinkből is ez kihalt. És ez a tragédia, úgy érzem.
Nyugat-Európában azért ilyen alapvető dolgokban sokkal hűségesebbek, ahol volt szocialista világrend, vagy államrend. Mindenki próbált ugye úgy valamilyen fajta szabadságot elérni, hogy úgy a kisapukat döngett, ez fusizott, meg ezt azt, amennyire én gyerekként emlékszem, ott mindenki próbálta ugye a saját maga oldalára ugye a rendszernek a kis részeit megtalálni, hogy ott ügyeskedjen.
Egy keresztény jogász mit tehet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Magamnak is föl kell, hogy tegyem, ugye? Akkor sokkal kisebb közegben mozgok.
Közigazgatásban.
Ezt egy hozzáállásnak tartom keresztényként jogásznak lenni. Tehát, hogy az a feladat, amit kapok, a lehető legtöbbet hozzam ki magamból.
Tehát, hogy amit leírok, azt magamtól is elvárjam.
Igen. Független attól, hogy most dolgozom-e, vagy írok egy cikket, legyen benne kicsit több. Ez néha kaland.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.